az a játékos, aki még nem játszott bunda meccset, az nem is volt igazán játékos.
Albert Florián mondja, akkor itt van az ideje annak, hogy a Tango és Cashben foglalkozzunk a bunda botrányok, a bunda meccsek, illetve a Totó botrány kérdésével. Köszöntünk benneteket, én Böcskei Balázs vagyok, és itt van már velettem állandó beszélgetőtársam, barátom Bezsenyi Tamás. Szervusz Tamás!
Szervusztok!
Milyen gyakran jársz ki labdarúgó mérkőzésekre?
Én meg kell, hogy mondjam neked, hogy ugye, mint itt ferencvárosi kollega, amikor én még kölök voltam, akkor jártam ki, aztán utána, ahogy az ultráknak volt itt egy ilyen finom összezőrenése a vezetőséggel, akkor utána én a régi Kisduna étterem, Lehosség utcai objektumba jártam, és onnan néztem már a meccseket, és aztán ez így meg is maradt ilyen szempontból. Talán egyébként nem is baj, hogy megmaradt, mert már akkor is volt bennem egy olyan pedagógiai érzés, amikor a kollégák úgy gondolták, hogy Ondó és ennek egyéb picit vulgárisabb verzióit a bíróra akarták értelmezni, akkor én néha próbáltam szólni nekik, hogy ez tautológia, és hát tényleg csak az volt a szerencsém, hogy ebben a kerületben lakom, és ezért nem vertek agyon. Szóval, hogy emiatt úgy érzem, hogy nem érdemes kimennem, mert hogy a veszélyhelyzetet azt meg tudom teremteni a közvetlen környezetemben is. Mérkőzések nélkül is, és a mérkőzéseknek egy ilyen távlati nézésével.
Albert Floriának a vonatkozó mondata, mégiscsak a császárról beszélünk. Érinthetetlenről beszélünk tulajdonképpen, a referenciáról beszélünk, és ehhez képest ő maga mondja, hogy az nem játékos, aki nem bundázott. Azért ez egy kicsit hát felhorzsolja, nem, az érzékenységedet.
Én igazából...
Hogy pont azt kellene... Albert mondja? Pont
nem, én az a baj, hogy ugye nyilván ez kellene, hogy főkéne horzsolja az érzékenységemet, de én teli szájjal örülök az ilyen típusú deviáns vagy szabálysértő megnyilatkozásnak, pláne úgy, hogy az egész megnyilatkozásáról üvöltem, úgyhogy éppen sikerült félreértenie a Fábri Sándornak, tehát a riporteri kérdést, és emiatt próbált előre menekülni, hogy akkor ő ezt így kijelenti. Ezzel együtt szerintem is azért fontos, vagy nekem számomra azért fontos, mert legalább egy őszinte gesztus, azzal együtt, hogy nyilván az én ferencvárosiságomban azért az fontos, hogy az ő Ferenc körúti kocsmája, amiből aztán utána ilyen topless báros kocsma lett, az hát az nem működött olyan jól, mint a játékában korábban jeleskedő Mátrai Lajosnak az Alibaba presszója, ami tényleg mielőtt pizzéria lett volna, azelőtt folyamatosan a kerület életét meghatározó hely volt.
Ugye ne értsék félre, hallgatók, nem fogyasztóvédelmi műsort csinálunk, hanem a Totó botránnyal fogunk foglalkozni a mai adásban. Ugye az Albert videóról jutott eszünkbe, hogy talán itt van az ideje, bár Albert nem arra az ügyre utal, amire mi fogunk fókuszálni, mert mi 1981-83 közé megyünk vissza. Talán azért is meglepő az ügy, amiről fogunk beszélni, az úgynevezett Totó király, illetve hálózatának ügye, mert kevés ügyet tudunk mondani, különösen ami sporttal kapcsolatos, de ugye ez nem is a sportról szól, azért mégiscsak egy bűnügyi podcastban vagyunk, ami ennyire jól lenne dokumentálva. Ugye egy olyan ügyről beszélünk, aminek neked is a polcodon, meg az én polcon is rögtön 4 könyv van, ami különböző szerzőktől jön. Hát már adódik a kérdés, hogy akármennyire is van egy megismerési szándék az emberekben és egy igazságérzet, de hát egy ügyből 4 könyvet írni, akkor azt kell gondolom, hogy ez a nagy volumenű történetről beszélünk.
Szerintem valóban nagy volumenű történet, abban az értelemben, hogy ez egy kifejezetten intellektuális bűncselekmény sorozat kellett, hogy legyen. Olyan értelemben a csalás, mint büntetőjogi tényállás, amelynek az üzletszerű és sorozatos megvalósításával ugye meglettek kínálva az elkövetők. Én azt gondolom, hogy csak a nagyjából a laposnak, vagy valami fajta ilyen tésztaszerű süteménynek csak az alsó része. Az igazán érdekes dolog az nyilván az, hogy ennek politikai és ilyen értelemben szinten gazdasági hatása is lehettek, abban az értelemben, hogy például egy meccsnek a megbundázása az nem csak egy kisiparosnak, nem csak egy anyagbeszerzőnek, nem csak egy fuvarozónak lehetett a működése és a partizán akciója, hanem sokkal inkább egy jól irányzott, és egyébként az akkori nomenklatúra érdeklődésének és elvárásainak megfelelő ténykedés.
Előre szaladtál, de ugye kifuttattad már most arra, ami bennünket leginkább foglalkoztat, mert ezekben a jól dokumentált Totó királlyal és a 80-as évek elejé Totó botránnyal kapcsolatos ügyekből, nem véletlen a korból, de úgy hiányzik a politikának, illetve hát annak, hogy az egy ilyen gazdasági és politikai osztály elit által nomenklatúrát mondtad, legyünk erősebben a Kádár rendszer nyertesei, csinálói, fenntartója által motivált folyamatról van szó, nem pedig arról, amit te is mondtál, hogy különböző, jelen esetben itt egészen pontosan 43 vádlottról beszélünk 1983-ban, hálózatszerű működéséről van szó, hanem sokkal komolyabb. Engem egyébként ezen a ponton az is foglalkoztat, hogy a rendszerváltás után miért nem jött el ennek az újragondolása, talán azért, mert nekünk kell ezt most megtennünk. Hogy a hallgatók számára is tisztább legyen a kép, 13 megyében dolgoznak a kollégák, ugye?
Bizonyíthatóan.
50 játékhét manipulálásáról beszélünk a Totóból, 120-130 játékos bevonásával, csak Molnár Tibor, Totó király, az úgynevezett Totó király köre 43 vádlottat foglal magában, akik folytatólagosan elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás büntetében voltak vádlottak. Tamás, adódik az első kérdés, mielőtt belemennénk, hogy elmagyarázzuk a logisztikáját ennek az egésznek, hiszen 50 játékhét manipulálásáról beszélünk, hogy ez bűnszövetkezett papíron, tehát ezt így ott adják az egyetemen?
Hát sajnos az egyetemen ezek kell az ügyekkel, meg akár különösen ezzel az ügyen nem szoktak foglalkozni, noha egyébként a korszakban óriási média visszhangja volt, és nagyon sokan próbálták meg szakszerűen, vagy érdekesen interpretálni. Nyilván nem lehet olyan értelemben bűnszövetkezetnek tekinteni, hogy az akkori büntetőeljárási törvény alapján a legsúlyosabb minősítő körülmény az csak a bűnszövetség volt, amely csak egy időleges együttműködést feltételez az elkövetők között, ám de ebben az esetben egyértelműen bűnszövetkezetről, vagy valami fajta szervezetszerű együttműködésről van szó, ami több, mint egy bűnszövetség, nem csak egy-két meccs megvételéről és befolyásolásáról szólt, tehát ilyen értelemben az akkori jogi nyelvezet fölé lépett az élet. Én azt gondolom, hogy egyértelműen egy hálózatnak tekinthető, sőt én azt gondolom egyébként az egész ügy alapján, hogy ez egy lehetőség, egy betekintési lehetőség arra, hogy az akkori, nem véletlenül használtam egy kicsit valóban a nomenklatúra kifejezést, hogy az állampárt vezető tisztségviselőinek az olyan típusú játéktere, amelyet nem abból a célból játszottak minden esetben, mert ez számukra kényelmes vagy adott esetben kedvező volt, hanem egyfajta elvárás is, hogy régiós szinten a mi csapatunk menjen, és ilyen értelemben azok a nehézipari gyári munkások, akiket mi foglalkoztatunk, azok tudjanak minek örülni. Ilyen értelemben el tudom képzelni, hogy ezt még akár kényszerként is meg tudták élni az ilyen vezetők. Tehát, hogy ilyen értelemben ez egy betekintést ad nekünk a politika és a gazdasági elit informalitásában.
Látom, hogy a politikai húzásod véget foglalkoztat, és a lelkiismeretünket fölírott, hogy a Szociális Bűnbarlangjai című munkákban pont nem foglalkoztunk az egyik legjelentősebb üggyel, ugye, hiszen ha valaminek, és a Tamás talán a hallgatók kedvéért nem véletlenül újra, mikor én bepróbálom a szőnia a kabátot, ő újra feltépi, hogy a politikai oldaláról beszéljünk, mert alapvetően Molnár Tibor 85-ben, 3 év után kedvezménnyel szabadul, hirtelnyében öngyilkossági kísérletet követel. Ő azt állítja, hogy ugye
egy frissen megismert hölgy iránt érzett oldhatatlan szerelme, amely viszonzatlan marad.
Nagyon plauzibilisnek tetszene ez az érvelés abban az esetben, ha pont Bocsát Miklós könyvében ő maga nem fejti fel azt, hogy tulajdonképpen itt a Kádár rendszer arisztokráciáit kellene esetleg megkérdezni, hogy ő tulajdonképpen Totó királynak született, vagy Totó királyát tették, nem így fogalmaz, de hát engedtessék meg. A hallgatók kedvére azért annyit azért fontos megemlítenünk, hogy nyilván nem ez a cezúra a bunda történetekben, nem itt inkább a rendszerszerűségről van szó, csak egy-két adalék, ugye 72-ben az MTK egyetértés mérkőzés, ami 0-0-ra végződik, az egyetértés a korban egyébként az idősebb korú játékosoknak a csapata volt, tehát a klasszikus levezető csapat ennyiben kompromisszumképp sem tud bizonyulni bizonyos mérkőzések kimenetelét illetően. Ez esetben fordult elő egy olyan pocsék mérkőzés, hogy maga a Népsport is, mai nevén Nemzeti Sport, bár ugyanúgy viselkedik, mint a Népsport, nullára értékelte, értéketetlen tartott a mérkőzésnek, és aztán a csapatoknak nem is adott pontot, sőt büntetőpontot követte. Aztán 75-ben menjünk gyorsan Sopron megyébe, a soproni textiles kömép mérkőzésen már 5 éves eltiltások és 2 idényes kizárások születtek. az eseteknek a sajátossága, és itt Albert Flóriira visszautalván, hogy szemben a 80-as éve Totó ügyeivel, ezek alapvetően játékosok közötti megoldások, tehát már egy közép csapat, aki már nem eshet ki, már nem lehet bajnok, ám találkozik egy kiesésképes vagy éppenséggel bajnok képes csapattal, ott történnek megegyezések, tehát egy ilyen adhok játékosok közötti megállapodásokról beszélünk, vagy vezetők közötti megállapodások. A mi ügyünk, a 81-es, 83 közötti időszak, azok ugye rendszer szintű, te mondtad az, hogy hálózatszerű, és az ügynek a sajátosság, hogy kívülről érkezik ugye a manipuláció, tehát nem egyszer csak a játékosokat keresem meg, hanem közben ugye én a Totó nyerészkedek. Sőt, összerakom tulajdonképpen a Totó szelvényt. Még annyit az ügy szempontja, hogy a nyári Totó időszakáról beszélünk, ez az az időszak, amikor a két bajnokság között nem áll le a bajnokság, alacsonyabb osztályú csapatok mérkőznek meg egymással, magyar csapatokról beszélünk, nagyjából ennek a csapatonként a díjazása 2500, ezt ha lebontjuk a 16 főre, mondjuk a keretre, akkor ez mondjuk 200 forintért rúgták a pöttyöst ezeken a napokon, könnyű volt érdekelté tenni a csapatokat valami fajta együttműködésbe. Tamás, kik a aktorok, a játékosok, nem névileg, hanem mik a pozíciók, hiszen egyszerre kell a csapatokat buherálnom, a játékosokat, és közben ugye a Totó szelvényt is okosítanom.
Utólag lehet, hogy érdemesebb lett volna egyébként ilyen nyári játékokra felkérni egyébként a színházi alkalmazottakat ilyen színdarabok lejátszására a különböző művelődési házakba, mert hogy értem azt a feltevést, ami egyébként már a korszakban is megjelent, hogy hát ezek ilyen ad-hoc, egy-egy labdarúgó és egy másik labdarúgó közötti szinte már-már szerelmi kapcsolat, és tényleg így barátilag csak ők megbuheráltak egy-egy meccset. Én azt gondolom, hogy ahogy az Ötvös Csöpi filmben is a Tihanyi hotel vezetője mondja Bánhidi Laci bácsinak, hogy nem arról volt szó, hogy maga könnyékig fog turkálni a valutában. Ilyen alapon én azt tudom mondani, hogy valóban nyilván bizonyíthatóan itt egy-egy játékos, egy másik játékos társával való együttműködés az, amiről bizonnyal mondhatunk valamit, ám de én azt gondolom, hogy ez egy szervezeti kultúrában nagyon jól beágyazott történet volt. Nem véletlen, hogy amikor említed az egyetértés csapatot, azért is fontos, mert annak az egyik labdarúgója Vári György, ő egy egykori arisztokrata család sarja, őt 68-ban pont meccs megvásárlás miatt tiltják el, ő végül a busuló juhásznak, egyébként ott a Gellért hegyen éjszakai lokálnak lesz a vezetője. Egyébként más podcastjainkban megénekelt betörőknek nagy barátja. Homályosan érzem azt, hogy ez a szegény ember ne tudta volna, hogy milyen közegben van, és ilyen értelemben az, hogy például az egyetértés csapatot már a 60-as évek végén, 70-es évek elején úgy kezelte a média, hogy az öreg, vagy egyre inkább kiöregedő labdarúgóknak kebines vendéglátóhelységet megszerző csapatként lett eladva, hát ez azt mondanám, hogy felénk ez annak az egyértelmű elismerése, hogy hát akkor itt premizálni kéne a kollégákat, mert legalább addig se csalnak. De nyilván a kérdésedet nem akarom megkerülni.
Mert valóban... ugye te ugye most alapvetően a Totó botrány előtti időszakban.
Igen, bocsánat.
Nem akartam relativizálni az ügyeknek a súlyát, csak ugye a rendszer szintű külső beavatkozás, és az megadom neked, nem adhok, hanem adhok és a szoros tengelyen valahol így mozgó eseti együttműködések, de belülről történő szervezések között nagy a különbség.
Reméljük. Itt nyilván azért én a magam részéről azért akarok önkritikus lenni, mert hogy ahogy én sok esetben egyébként nem feltétlenül racionálisan de próbálom megvédeni a belügyi munkásoknak a mundériát, ugyanolyan alapon én szeretettel és meg kell, hogy mondjam, tisztelettel viseltetek az iránt, hogy te próbálod azt tényleg valamifajta normatív jelzőként, hát hogy belülről történt. Mintha az egyébként, tehát hogy attól jobb lenne a történet.
Egyáltalán nem.
Bocsánat, ez az én rossz indulatom, amit csak az indukál, hogy egyébként szerintem már a 60-as években nyakig és könnyékig turkáltak ilyen szempontból az ilyen típusú együttműködésekben és mechanizmusokban, és ebből a szempontból a Totó király, és ezért hoztam elő ezeket a dolgokat, mert hogy a Totó király ugye a 81-83-as ügyben azt állítja, hogy ezt a eljárást, amit vele szemben, illetve társaival szemben lefolytatnak, azt egyfajta ilyen Szent Johannai mélységben próbálja értelmezni, valamifajta ilyen a Tanú című film kirakat peréhez próbálja hasonlítani, amelyet állítása szerint egyébként le lehetett volna folytatni a korábbi évtizedekben is, És ilyen értelemben az ő igazságát azt annyiban alátámasztanám, hogy egyrészt az Albert Florian mondata is, másrészt meg az is, hogy már a 60-as években az egyetértés csapatnak a vendéglátós ereje és egyébként bundázó kollégái alapján azt lehetne mondani, hogy ez nem légből kapott állítás, de az is igaz, hogy az, hogy egyébként ebben a könyvünkben a szocializmus bűnbarlangjaiban ezt a témát nem érintettük, az nem azt jelenti, hogy a következőben, amelyben a rendszerváltás utáni részre kerülünk rá, ott még inkább tudjuk érinteni, hiszen a nemzetközi bűnügyi együttműködésben még 2012-ben is az egyik legfontosabb dolog volt a foci meccsek bundázása, hiszen az első úgynevezett európai közös nyomozó csoport, amelyben Magyarország részt vett, az egyébként egy bunda botránnyal foglalkozó ügy, tehát ilyen értelemben azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak a prostitúcióban vagyunk kibocsátó ország, hanem azért itt is écezgéberek
vagyunk. Ugye a hatékonyságban mind a kettő ügynek hasonló volt, mert sok letöltendő egyikből se született egyébként meg. De most, hogy már itt inszinuáltál a rád jellemző kedélyes rossz indulattal, picit hadd beszéljük el ezt, hogy miért gondolom azt, hogy a két ügy között van azért logisztikai, szervezetszociológiai különbség. Ugye a mi esetünkben a Totó botrányok, amit ugye még egyszer Molnár Tiborhoz kötnek, ugye ott hogyan néz ki, megvásároljuk a szelvényeket, ugye a Totó szelvényeket, lehetőleg nem követjük el azt a hibát, amit a észérek a végén elkövettek, ugye az egymás utáni sorszámoknak nagyon hasonló a kitöltése. És mi történik? Ez az egész csapat, ennek a csomópontja a tetején Molnár Tibor, meg egy másik ember volt, arról majd Faragó Józsefről pár gondotot kellene, hogy mindig úgy elfelejtődik ebben a történetben állnak. Ők egy olyan piramist hoznak létre, mely piramisnak az a feladata, hogy 9-10 meccs, ugye a Totóban 13 plusz 1 van, 9-10 meccs fixre tudjuk az eredményét, és a maradék 2-3 mérkőzés pedig ugye több esélyese veszik, ergo a végén ebből nagyokat lehet kasszírozni. Csak azt a 9-10 meccset kell tehát akkor nekem megoldanom tutira és tipre. Azért mondom, hogy ez egy kicsit más szintű logisztika, mint hogyha azt mondanám, hogy MTK egyetértés 0-0, és akkor találkozunk a TikTok büfébe egy fröccsire. Szóval mondd nekem, Tamás, hogy hogyan is kell elképzelnünk ezt a 9-10 meccsnek az elintézését.
Ez egy nagyon fontos dolog, hogy valóban nem csak Molnár Tibort, hanem a Faragót is meg kell említenünk, tehát ilyen értelemben a szexárdi gócpont mellett a kecskeméti tapesti csomópont is, amely két csomópont ugye nyilván a 81-től számítható, de alapvetően egyébként 82 összétől induló büntetőeljárások miatt rajzolódott ki számunkra, mint olvasók, nézőközönség számára. Én azt gondolom, hogy ez ugyanolyan, mint ahogy, és most itt lehet, hogy megleplek, amilyen zöldség nagy kereskedelem volt a szocializmusban. Mielőtt 63-ban létrejönne a Zöldért nevű vállalat, voltak olyan egyébként kiskereskedelmi tevékenységet végző boltvezetők, akik valójában nagy kereskedelmet folytattak. Magyarán TS tagoktól, meg TS-ektől fölvásárolták nagy mennyiségben az árut, és azt továbbadták például különböző üzemi konyháknak. Itt valójában egy olyan közbejövő változó volt ez a fajta viszonteladói státusz, ami ezek a kereskedők, vagy hát bűnözők büntetőjárások alapján csináltak, hogy azt egyébként lánckereskedelemnek mondaná a rendszer, ugyanakkor viszont nem elhanyagolható az a nagyon fontos tényező, hogy ezek az emberek olyan informális kapcsolatokkal, helyzeti pozícióval és jó kommunikációs készséggel rendelkeztek, amelynek köszönhetően összetudtak kapcsolni notabilitásokat, például, ahogy te is mondod, foci csapatok vezető entitásaival, vagy akár vezető labdarúgóival.
Tehát ebben analóg a mi ügyünkre ezzel azt mondod, hogy ennek a 9-10 meccsnek a fixre hozása, ahhoz elegendő volt, teszem az X mennyiségű ember, aki ismeri a Faragót, illetve be van kötve a Molnárhoz és a Faragóhoz, a köreikhez tartozik, és ezek az X emberek, mint ami lefele jön a piramis, ismernek 3-4 játékost, 1-1 játékvezetőt, tehát ilyen kiáróként, vagy legalábbis kapocsként bizonyulnak a játékosokhoz. És akkor így jön létre a lánc.
Én azt gondolom, hogy egyrészt így kellett, hogy létrejöjjön, én ezt feltételezném, és ilyen értelemben még azzal a gondolattal is tudok menni, hogy a Molnár Tibor, mint Totó király, magát egyébként politikusok, gazdasági szereplők kiáró emberének tudta magát utólag interpretálni, mint egyfajta érdekérvényesítő.
Ma sokaknak van klubja, talán lehet, hogy egyre kevesebb,
Én ezt megjövendőltem neked, tehát azért valahol egyébként segít az inkompetencia. Mint játékvezető, nyilván most a pikirtséged túl azért azt nyilván sokkal jobban látod nálam, hogy azért itt egy-egy meccs során az, hogy mondjuk mit fúj, és ilyetán a játékvezetői ténykedése, annak az észlelése és az, hogy azt mi befolyásolja, azt mondjuk egy megyei szinten könnyebb elkenni, olyan szinten könnyebb elkenni, hogy nem csak az általam említett zöldség nagykereskedelem, amit kiskereskedők folytattak, hanem akár a rendszerváltás után is, itt Bács-Kiskunból, ahonnan került a családomnak származni, ugye az egyetlen élményünk az az, hogy a legnagyobb borvidék négyzetméterben, de alapvetően azért az tűri a vitát, ahogy februárban forrásban lévő mustot több ezer literben sikerült találni, tehát általában éves szinten, tehát ez azt jelenti, hogy a normasértés az valójában rendszer szintű sajátosság, és emiatt gondolom azt, hogy lehet, hogy nincs bűnszövetkezet, de mint hálózat, mint együttműködés, lehet, hogy alkalmi kapcsolatok, amiből ez kiindult, de én azt gondolom, hogy egy alapvetően jut is marad is, konszenzuális együttműködés volt az, ami lehetővé tette ennek a létezését, és ami végül is kicsúcsosodott ebben a 80-as évekbeli ügyben.
Nem tudok szó nélkül elmenni, hogy itt a játékvezető közösségre mondtál ezt azt, úgyhogy aki ad, az kap is. Nem véletlen, hogy ebben az ügyben is viszonylag csekély a játékvezetőknek az érintettsége. Nem állíthatjuk azt, hogy nem egyébként. Tehát a bármelyik, akár a Bolenics Péter könyvéhez nyúlunk, akár a Lán Zsuzsáék könyvéhez nyúlunk, akár a Bocsák könyvéhez nyúlunk, vagy monogrammal, vagy monogram nélkül, vagy egyébként megjelölésre kerülnek játékvezetők, de ezt bizonyíthatom, és nyugodj meg ebben a tudásban, hogy a játékvezetés erkölcsi közösség volt, most is az, és az is fog maradni. Na most ugye, amilyen hibát el lehet követni, azt általában az észérség követi el, ugye a bűnözőkkel, tehát amikor valaki nem tud megállni, mindig ezt beszéltük a józsefvárosi példánk, hogy még a józsefvárosi csibésznek is van annyi esze, hogy a hirtelen jött pénzét azt éppenséggel ne új ruhákra vagy új járgányra költi. Ezek az emberek, akik ugye forgatják ezeket a játékosokat, használják oda-vissza, tehát azért nem az van, hogy itt egy óriási kizsákmányolás zajlik, hanem ugye a játékosoknak is megéri. Ilyenkor jönnek ezek a kajli érvek, ugye most mondom a laikusnak, hogy vajon jobban kellene fizetni a labdarúgókat ennél is. Ugye, mert hát hiszen a Kádár rendszerben is ugye ezek az állam által vezérelt csapatokban nagyon rosszul éltek, mint a Táncdal Fesztivál énekesek nagyjából azon a életszínvonalon rosszul élhettek, akkor esetleg megemelni a prémiumot, vagy esetleg teljesítmény alapúvá tenni Kádár rendszer és a teljesítmény alapúság. Ugye itt van előtted a kép. Szóval megvoltak ezek diskurzus sok akkor is, de a mi embereink azok úgy buknak le, hogy azt a hibát követik el, hogy ugye a szelvények, a totó szelvények, azok egymáshoz elég közeli számok, amelyek nagyon hasonló ügyet mutatnak ki. 82. júliusában ez a 29. játékhét, 57 darab olyan szelvény van, ami a 13 plusz 1-es, a plusz 1-es meccs az fixre van az állítva, és nagyon közel vannak egymáshoz a sorszáma. Azért mindig ilyenkor elborzasztok, nem tudom, hogy nagyon aggódnék irántuk, hogy 120-130 embert forgatnak 13 megyén át, aztán ilyen szerencsétlenségem, vagy ilyen önbizalomtelítettségben tulajdonképpen buknak meg. Illetve hívják fel a hivatal, vagy a hatóságok figyelmét.
Egyrészt nyilván ezzel valóban fölhívták a hatóság figyelmét, bár az is igaz, hogy amikor ilyen finoman fogalmazol, ugye nyilván azzal, hogy hát a kollégák hogyan ténykedtek, azt azért kár lenne tagadni, hogy egyébként a fiúk nem feltétlenül az intellektuális szovagondolás miatt voltak talán hasznos alanyai ezeknek az együttműködéseknek, ahogy egyébként nyilván a Felkészülés gyanánt is a Szépek és Bolondok című Szász Péter filmet ugye tekintettük meg.
Nem a bundáról, hanem a játékvezetőkről, tehát ne keretezd újra ide a játékvezetőkről.
Ez igen, értem, ahogy próbálod megvédeni ennek az erkölcsi közösségét, de hát azért az, amikor például Pócsi László játékvezető az NB2-ből sikerül fölrakni az NB1-be, és ugye a Láng Zsuzsa Katos András pótmérkőzés című könyvében a karmesterként, tehát egy önálló fejezetet tudnak neki szentelni, abban inkább azt érzem, hogy az opportunizmusnak van azért egy olyan melegágya, amelyben én azt gondolom, hogy természetesen nem stigmatizálva a játékvezetőket.
Ezt köszönöm.
De nem, ez nyilvánvalóan fontos. Abban azért a játékvezetőknek a részvétele talán azért lehetett fontos, mert a 70-80%-os bizonyossággal megbundázott meccseket így lehetett 100%-osan kifocizni, hogy az akkor úgy is lesz, olyan eredményt is fog szülni, és ez szerintem egyrészt egy védekező mechanizmus, másrészt pedig, ugye, ahogy a játékvezetőket mondtad, én bocsánat, de már akkor akkor bennem lélekben ott volt Hoffi Géza, aki ugye több esetben humorizált azon, hogy a hűha anyád, és a, tehát amikor valaki elesik futballista, és akkor földet rá kezdető ilyen rigmusok miatt mondta, hogy hát a futballbírókat mennyire jó szívvel ítélik meg a szurkolók, akkor azt mondja, hogy hát ki vagy te hülye, és akkor mondta mindig a Hoffi, hogy és akkor körbe megy, hogy igen, én vagyok az a hülye, 30-40 forintért, ugye mondja ezt 72-ben a Hofiszeuszba, tehát nyilván nem akarom most itt fajta opportunizmust kitágítani, de nyilván azért azt gondolom, hogy az opportunizmus és adott esetben az inkompetencia előfordulhatott, nyilván nagyon sok hiteles és jó ember van, akik egyébként pont ezért a 30-40 forintért, ahogy a Szépek és Bolondok, tehát ebben a filmben is látszik, képesek voltak lemenni vidékre, és tényleg a sport szeretetért megcsinálni cseket, amit csak meg lehet süvegelni, viszont szerintem emiatt fontos a játékvezetői részvétel, és ami viszont a legnagyobb probléma, hogy én látom az oroszlánt ebben az ügyben.
Amit értesz az oroszlán?
A valódi megbízót, a valódi Écsez Gébert. Nem hiszem, hogy a Molnár Tibor és mondjuk a Faragó, meg egy-két ilyen ember érdemes lenne kiemelni, mint valódi irányítókat, főleg annak tükrében, hogy az, hogy például akár egy NB2-es meccs is, vagy akár az, hogy az NB2-ben játszik az adott város csapata, az nem csak, és ezt egyértelműen ki kell jelentenünk, ez nem csak sportkérdés, ez politikai kérdés is. 1981-ben egyébként A mérkőzés címmel egy olyan TV-film készült, amiben Szilágyi Tibor és Kozák András szerepelt. Az 50-es években lett visszautalva a történet, de egyébként egy olyan történet, amelyben egy megvásárolt meccs kapcsán arról beszélnek, hogy milyen politikai kényszerei vannak annak, hogy jól szerepeljen a csapat. És ilyen szempontból valóban az igazi, hát gímszarvas, az igazi oroszlán hiányzik ebből a történetből.
Csak eljutottunk oda, ahova szerettél volna már az 5. perc után eljutni, és elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy X nyári beszélgetés, most mit tudom én, hogy melyik, alkalmával elkezdtünk beszélgetni erről az ügyről, és anélkül, hogy beleástuk volna magunkat a saját
narratíványba.
Így van, beleszerettünk volna saját magunkba, a ötleteinkbe, meg utána olvastunk volna akár részleteiben, de rögtön ez volt, emlékezhetsz rá, az első gondolat, hogy miért pont ebből az ügyből maradt volna ki a politika. Amikor néztük a Szociális Bűnbarlangjaink című munkánkat, reméljük, hogy már mindenkinek megvan, akkor ugye nem nagyon tudtunk olyan fejezetről beszélni, talán a képrablás nyilván abban a tekintetben sajátos, ahol a végén így vagy úgy, akár a rendőrség, akár az állambiztonság, akár a központi bizottság, de így vagy úgy ne lenne benne. És amikor erről beszélgettünk először ugye azon a valamelyik nyáron, akkor ugye rögtön az volt neked is a gondolatod, és nekem is, hogy miért pont ebből a nagy volumenű ügyből maradt volna ki a politika, és nézte volna azt, hogy egy a szónak leíró jellegében egyszerű szexárdi vállalkozó kedről szerdára Mercedes-szel jár. Rosis Gyula úgy fogalmaz Boránik Péternek adott interjújában, hogy nem tudom a neveket, mert mármint hogy azokat a neveket, akik ugye a nézőtéren állnak aktatáskával, mint totózók, nem tudom a neveket, mert őszintén szóval nem is nagyon érdeklődtem utána. Kizárólag azért nem, mert magam el se jutnék addig a feltételezésig, hogy csapatunkból bárki, bármelyik játékos ilyen módon kívánna illegális jövedelemhez jutni. Ugye a korban egyébként 82. októberében járunk, Grosics Gyula a Volán SC elnöke, és akkor a Volán kifejezéssel sok mindent szerintem már el tudnak képzelni a hallgatók. Nem Grosics akarok beszélni, hanem a politikáról akarok beszélni. Grosicsnak feltűnt, de nem feltételezte, akkor a politikának is feltűnt, hogy Molnár Tibor Mercedes-szel jár, hogy aktatáskás emberek járnak ki be az öltözőépületekből, és az edzőknek is, hogy valaki félretolja őket itt az értekezlet közben, mégsem jelenti, vagy jelenti, és akkor leépítik, egy szó mint száz. Mindenketten arra gondoltunk, hogy csapatok ne essenek ki, vagy feljussanak, ezek így vagy úgy, de pártállami hangulatjavító intézkedések, amelyhez néha ilyen értelemben egy totó maffia bűnszövetkezet létrehozása és működtetése is szükséges. Ez volt a mi állításunk, amelyet bizonyítani persze nem tudunk. Molnár Tibor kissé gyáván, de a Bocsák könyvében vége fele olyan menekülőszerűen aztán utalgat ilyenre.
Ugye a Molnár Tibornak a karaktere ez valóban ezért is fontos, mert egy ilyen média hőssé válik a Kései Kádár korszakban. Ugye a tényleg akkora nyíregyházi művelődési házban sótóként ugye ténykedő Friderikus Sándort is megihleti, és beszélget vele a Friderikus, hát ugye nyilván a Friderikusnak a fantasztikus érdeklődését a deviancia nyányába azt alátámasztja, hogy azért azért akart előzetesen beszélni vele, mert azt gondolta, hogy ő még most le akarja törni azokat a szarvakat, amiket ő úgy feltételezett, hogy majd ez az ember királyként fog viselkedni. Ez szerencse egyébként, hogy legalább másban észreveszi a szálkát, ha már a saját szemében a töltfát nem. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Molnár Tibor az valóban egy tisztességes végrehajtó ember volt.
Az feltételezett.
Ezt feltételezem, bocsánat, így van, ezt köszönöm. Ez fontos, és azt gondolom egyébként, hogy ahogy most ilyen kulturális utalással élve, azt gondolom, hogy ahogy említetted, hogy ugye ez milyen hangulatjavító intézkedés mondjuk megyei, régiós szinten, én nem átallom azt felvetni, hogy egyébként András Ferencnek a Veri az ördög a feleségét című filmben, ugye a Vetró elvtárs, aki egyébként a nomenklatúra egyik jeles képviselője a filmben, az éppen magukat degeszre tömő palatonfelvidéki mávos ajtár családnál vendégeskedik, és hát kiderül róla, hogy hiába a nomenklatúra tagja, nem rendelkezik olyan informális kapcsolatokkal, mint amit egyébként róla ez a kis mávos család feltételez, akik viszont ugye, ha lehet, akkor hurkát, kolbászt, minden könnyékig kihámoznának. És ilyen értelemben azt gondolom, hogy Molnár Tibor talán olyan emberekkel is tarthatta a kapcsolatot, akik nem amiatt tartották fontosnak az általuk preferált csapatnak az NB2-be, NB1-ben tartását, mert ők egyébként valami borzasztó korrupt emberek lettek volna, hanem ilyen értelemben, ahogy mi is bevásárolunk, a bevásárló listán ez a 9. tétel, hogy ezt is meg kell oldani, mielőtt hazamegyünk. Egyébként azt gondolom, hogy minden ironikusságával együtt akár ennek lehet szerintem valószerűsége, hogy ezek az emberek, hát igen, ezt is meg kell oldani, és az, hogy ők így működtek, azt én azért adom plauzibilisnek, mert az nem véletlen, hogy a Molnárt engedték nyerni. Tehát azok az emberek, akik ő fölötte lehettek a nomenklatúra tagjaiként, azok nem akartak ebből forint szertenni.
Szexárdon szemet szúr a Mercedes.
Ez így van, ebben igazad van, és ilyen szempontból kettős az, hogy a Molnár azt állítja, hogy ezt az ő felső potentátjai kérték a Mercedest, ami szerintem ilyen szempontból egy 22-es csapdája, mert magára hívja föl a figyelmet. Ugyanakkor azt én nagyon fontosnak gondolom, és ezért is hoztam be a Veri az ördög a feleségét, mert én azt gondolom, hogy a nomenklatúrának az ilyen típusú tagjai, azok nem akartak ezen nyerészkedni, azok engedték nyerni a Molnárt azért, hogy egyébként azt a feladatot teljesítse, ami számukra azért fontos, hogy egyel kevesebb ember ugráljon a gigájukon, a melkasukon, hogy ez hogy van, és akkor itt...
A kinesen már vajon.
Pontosan.
Még a várpalota is kiesik a...
Pontosan. Miközben egyébként éppen az ország egyéb más ilyen tényleg ilyen gazdaságpolitikai apró cseprő dolgaival kellett volna ugye foglalkozni, és nyilván azzal is szerettek volna foglalkozni, és ezzel szerintem ki lehetett venni a szelet a vitorlából az egyébként ellenzékieskedő, de akár a saját pozíciójukra ácsingozó más konkurens nomenklatúra tagoktól.
Túl azon, hogy hajlamos vagyok egyetérteni veled számos dologban, még ezt a feltételezést az is erősítheti, és akkor így keretezzük a mai adást. Ugye kezdtük a Totó botrány előtti bundákkal, hogyha valaki a Nemere dossziékat elolvassa, tehát a Nemere, tehát Novák Dezső által írt jelentéseket, akkor
aki ugye a Fradi edzőjeként ténykedett.
Igen, és volt vidéken is edző, ő maga is meghangszereli ezt a jelentéseit, vagy milyen problémái adódnak a helyi egyesülettel, és a legjobb, hogy is mondjam, legjobb, hát ezt értsd eufemisztikusan, tehát a legkörültekintőbb, alaposabb bundázásra vonatkozó jelentéseket az ő jelentéseiből kapja az ember, amelyeket a politika és a hatalom olvasott nyilvánvalóan, de semmit nem tett ellene. Szépen a neveket, a megkereséseket mind-mind dokumentálja jelentésében Nemere ügynök Novák Dezső. Ez is alátámasztja, ha akkor tudtak, nem léptek, és mitől változott volna. Ráadásul mégiscsak 80-as évek elején vagyunk, azért a rendszernek a stabilitása, konszolidáció szintje korán sem ugye a 60-as, 70-es évek. És a másik, amit benne lehet, hogy Bocsák Miklós tudna nekünk segíteni, hogy ő látott egy noteszt, amiben 822 név van. Gondolom azért abba beleficcent pár helyi tanácselnök. Gondolhattuk ilyen erre?
Nyilván ez könnyen lehet, meg kell, hogy mondjam, természetesen...
Most már tovább toltalak, most már túl
toltalak. Igen, én tisztelettel, én szeretném persze tiszteletben tartani, bocsák, doktor, ilyen típusú újságírói etikáját, de azért annak mindig van egy diszkrét bája, hogy a magyar újságírásban az oknyomozó újságírók és a feltáró jellegű embereknek egy jelentős része egyébként sportújságíróként kezdte. Szerintem azért az egy fontos szempont, amit mondasz, a Nemere dosszié azért, mert én innen nézve azt gondolom, hogy nem csak azért nem tettek semmit, mert nem akartak, hanem effektíve tisztában voltak ennek a fajta együttműködésével. Tehát igazából a te példád az azért plasztikus, mert az a legjobb implicit bizonyítéka annak, hogy nem azért nem tettek ez ügyben semmit, mert meg voltak döbbenve, hanem azért, mert egyszerűen mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy így működnek a viszonyok. Ilyen értelemben az, hogy a Nemere jelentésekben részletgazdagon leírta, annak pont akkora haszna és célja volt, mint amekkora haszna célja általában ugye szokott lenni néha annak, hogy megbízásból megmagyarázzák egy-egy büntetőeljárás védői, vagy védőinek a megbízásából a sértettek, vagy vádlottaknak a viszonyát. Ezt ugye azért is említem, mert ez az első ügy szerintem, ahol a rendszerváltást megelőző időszakban arra lehetőség volt, hogy még folyamatban lévő büntetőeljárás anyagába betekinthettek az újságírók, azt úgy megírhatták, hogy egyébként a Molnár Tibor védője adta ki valószínűleg egyébként a Lakatos Andrásnak és a Láng Zsuzsának az anyagokat, és hát nyilvánvalóan a kis törpös pizsamáját azt teleizzatta azért az MSZNPKB központi közigazgatási és adminisztrációs osztályának a vezetője Varga Péter, amikor Korom Mihály miniszternek kellett bejelzést írni arról, hogy hogyan is jutottak az újságírók ezzel az anyagokhoz. Én azt gondolom, hogy ez a klasszikus példája annak, amikor védőügyvédek, illetve büntetőeljárásban érintett személyek a médiához akarnak fordulni, névleg azért, hogy ezzel az oknyomozást aláducolják, noha egyébként itt valójában vádlotti érdekeknek a kiteljesítését sikerül megvalósítani. Ilyen szempontból egyébként ez nem unikális helyzet. Itt azért az van, hogy amikor büntetőeljárások terhetjei adják át az anyagot, akkor érdemes egyébként megkérdezni azt, hogy miért. És itt azért azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül történt meg, és a Borenics az általad említett könyvből is, amiből idéztél, az meg ugye nyilván azért zseniális, mert megszólaltat játékvezetőkön túl labdarúgókat és edzőket, és hát szerintem a Csimbora szója az, amikor Szepesi György az próbál úgy viselkedni, mintha ő lenne a belga, hogy ő nem tudja,
ember,
hova álljon. Igen, szóval, hogy ő tényleg, ő nem is érti, ő a titkárát, az MLS főtitkárát, hogyha ha ő hozzá tudnának fordulni, de hogy ő nem is érti, ő talán lehet, hogy Svájcban volt, vagy elképesztő, szóval, hogy ehhez képest Grósz Károly is
jobban értesült volt.
Az 56-os forradalom átkeretezésével kapcsolatban, és ez ugye hát nyilván azért fontos, mert az általad felvetett problémákban, nyilván én ezt tovább gondolom, azért az nem véletlen, hogy azért ezeknek az embereknek a jelentős részén azt gondolom, hogy be is volt ütve. Ilyen szempontból ez nem volt egy nagy újdonság az állampárt részéről, meg az állampárt számára. Az a kérdés, hogy egyébként ez egy elszabadult hajóágyuként jelente meg ez az ügy, tehát, hogy itt igazából az lehetette, hogy, mert visszautalok azért a korábbi kérdésedre, hogy az azért milyen érdekes, hogy ugye azon egymás utáni sorszámú szelvényekkel nyertek, ugye, amit említettél.
Erre azt bocsánat, a... megakasztalak. Azt akarod mondani, hogy a működtetés és a lebuktatás se volt véletlen, hogy kérték, hogy akkor itt most akkor álljunk le.
Én azt gondolom...
Mert hogy ekkora hülyeséget nem csinált ember.
Annak lenne racionalitása, de azt gondolom, hogy az alapján, akik hallgatják a mi podcastjainkat, kitapinthatták, hogy mi azért mindig beszélünk arról, hogy van az úgynevezett balfékség állandó, ami főleg így Kelet-Európában működik. Én azt gondolom, hogy már annyira könnyékig voltak a forintba, hogy már ennyire buták voltak, és ennyire fegyelmezetlenek.
Az, amit mondtam.
Így van, tehát itt effektíve már csak azért, mert egyszerűbb, megvették az egymás utáni sorszámú szelvényeket, és betolták azokat, mint nyertes szelvényeket. Amit még nyilván a nyári totó során, mondjuk nem a 29. héten, hanem mondjuk még az elején, azért nem mertek volna megcsinálni, mert hát te hülye vagy, hát ezzel lebukunk. Az már a 29. héten a közönösséggel és a felületes munka során már így átcsúszott, és azt gondolom, hogy talán ez lehetett az a az a pont, ahol ez elérte ezt az inger küszöböt, és így kibukott a dolog, bár az is igaz, hogy itt szerintem, hogyha akkor az ifjúsági lapkiadónak a vezetője, az Erdős Ákos jó érzéssel, vagy jó érzékkel nem gondolta volna azt, hogy ebből érdemes könyvet csinálni, és ugye nem készül el a pótmérkőzés könyv, akkor azt gondolom, hogy a Piszt Totó király, ugye a Bocsáknak a könyve, meg a Boránics könyve, az nem kapott volna talán ekkora hype-ot, mert igazából azért ez volt az a könyv, ami az állampárti struktúrában azért egy botránykőnek számított, hogy azért ez mégis hogy van, hogy a legfelsőbb bíróság állásfoglalása az ott van az újságíróknál, pedig az elvileg a terhelteknél és csak a védőügyvédeknél, meg az ügyésznél kéne, hogy ott legyen.
Lehet, hogy több ajtót nyitottunk, meg mindig becsaptunk a mai beszélgetés alkalmával egyébként. Ne menjünk el Boránics Péter könyvének a címe mellett, csak a labdán van bőr.
Igen, ezt én természetesen azt gondolom, hogy én tisztelettel és szeretettel tudok viszonyulni ezek iránt, a dubák iránt, de azt gondolom, hogy azért itt van az, hogy a barátságunk és együttműködésünk miatt ez a komplementer dolog összeért. Szóval a belügyér világ az szerintem itt a labdarúgókkal tud azonos viszonyra szert tenni, szóval tényleg, hát...
Ne felejtsd, de ehhez képest Tarber Florian azt mondta, hogy az nem játékos, aki nem volt bunda meccsen. Legyen ez a végszó. Tamás, köszönöm, hogy beszélgettünk. Nektek köszönjük a figyelmet. Van a Facebook oldalunk, lesznek 2021-es meglepetések.
Instagram oldalunk.
Ha már mi nem nézzük, akkor legalább ti nézzétek, mert van rajtartalom állítólag, és jó. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!